Pulzus Podcast. Az e-sport tudományosan szórakoztató podcastja. Minden, ami a futás, kerékpár, triatlon világából érdekelhet. Diagnosztika, frissítés, felkészülés, hírek és aktualitások. Pulzus Podcast.
Sziasztok, jó? Kezd már jól kezdődik. Sziasztok, üdv mindenkinek! Itt van a Pulzus Podcast 12. Milyen napon van, ne haragudjatok!
Behallatszik, hogy a kutyáim horkolnak.
Lehet, hogy a háttérben meg lehet, hogy majd gyerekdalokat hallotok, mit szállít a kukás autó, meg ehhez hasonlók. Na mindegy! De az a lényeg, hogy itt vagyunk a Pulzus Podcast 3. évadának 12. adásában, az előző epizód stábjával, kezdem most a hölgyekkel, Perényi Andival, Erdélyi Tótorsival és Szabó Csabival. Ugye folytatjuk az előző témát, akkor az off-season-t beszéltük meg, de ott bennünk maradt azért egy-két dolog, úgyhogy most itt az alapozó időszak történéseibe ezeket el fogjuk mondani. Ugyanis ez a mostani adásunknak a témája. Hol kezdjük? Triatlonnal vagy futással? A Csabi fogja képviselni a triatlonos vonalat, Andi fogja a futó szakágat képviselni, a Dorsi pedig gyógytornászként így a rehabilitáció, erősítés, biomechanika szakmai kérdésekben lesz érdekelt.
Csabi, megadom a szót.
Köszönöm, akkor ezzel is dőlt. Igen, tehát túl vagyunk az off-szezonon, kipihentük magunkat, új célokat tűztünk ki, elkezdtünk edzegetni, tehát jött az alapozás. Ez egy olyan fázisa a felkészülésnek, ahol általánosságban elmondható, hogy fölkészítjük a szervezetünket arra a versenyre, vagy arra a terhelésre, amit a főversenyünk felkészülése megkíván. Több nézőpont van, időtávlatokban is lehet, elég tág határok vannak megszabva, tehát ez lehet akár 10-től akár egy hosszabb 20 hetes alapozással is matekozni, de alapvetően ugye azt határozza meg, hogy hány heted van a főversenyedig. Nagyjából ezt kell megnézni, hogy te főversenyed az hány hétre van a pillanatnyi alapozó időszak. És ezt kell valahogy felosztogatni. Különböző módszerek vannak itt is, triatlonosoknál picit mi már itt az adás előtt beszélgettünk, nagyon kis különbségeket lehetett felfedezni. Én azt gondolom, hogy vannak sportági különbségek.
Nekem különösen kedvenc időszakom, nagyon sokan nem kedvelik az alapozást, mert hogy baromi unalmas, és ugye általában arra az időszakra esik, amikor nagyon hideg van, nagyon rövidek a nappalok, sötét van, és senkinek semmi kedve nincsen elindulni, viszont legalább cserébe lehet jól lassan menni, és ugye hát ezt nem annyira szokták szeretni, ilyenkor azért elő szokott jönni az, hogy hát nem biztos, hogy ezt most így nagyon szeretném erőltetni a hidegben, stb. Pedig az igazság az, hogy igen, erőltetni kell a hidegben, igenis ki kell menni, igenis fejleszteni kell a mentális állóképességünket is, igenis fel kell kelni reggel, igenis ki kell menni este, attól függően, hogy milyen versenyre készülünk, illetve ami nekem nagyon fontos, és amit mindig nagyon szeretek hangsúlyozni az alapozó időszakban, az a volumen, a mennyiség. Itt nem feltétlenül csak kilométerre gondolok, hanem időtartamra is, mert ezt nagyon sokan összeszokták kerni, hogy kilométer, mennyi kilométert mentünk, és akkor számolgatjuk, és akkor december 31-én látjuk, hogy nem tudom én mennyit mentünk. Na most ugye ez terepesekkel egy kicsit azért árnyalódik, mert ott van ugye a szint gyűjtögetéstől kezdve az időtartamnak is van egy sokkal nagyobb jelentőség, hiszen azért terepen, hogyha mész 10 órát, az lehet, hogy ugyanolyan megterhelő tud lenni, mint hogyha futnál egy 10 órás 100 kilométer, és az a 10 óra lehet, hogy terepen nem volt csak 60 kilométer. Úgyhogy a volument én itt időtartamra is értem. És ezt azért hoztam föl, mert ugye vannak most a téli időszakban, főleg most majd a vulkántúra, ami jövő héten, erre van is egy eseményünk, jövő héten megyünk rá. Ez egy nagyon ikonikus dolog, ezt nagyon sok terepfutó csinálja, de mostanában már azt veszem észre, hogy pár éve nem csak terepfutók, hanem aszfaltfutók, akár triatlonosok is részt vesznek ilyeneken. Ugyanis maga ez a, amikor egy ilyen hosszú túrát megyünk, hogy érezzétek, aki esetleg nem tudja, hogy mi ez a Börzsönyben van, 43 kilométer és 2200 méter szintemelkedés van benne, ami azt jelenti, hogy ugye nagyon sokat emelkedik. Ugye nem elég, hogy nagyon sokat emelkedik, de ráadásképpen az emelkedők és a lejtők azok nagyon durván meredekek föl és lefelé is. És ugye ez azt eredményezi, hogy egy nagyon-nagyon komoly erősítő edzésként is. Amellett, hogy ugye, hogyha nem sietünk, mert nem is nagyon tudunk a környezeti adottságok miatt sárkó, stb., emellett, ami egy ilyen alapálló képességi edzés nagyon sok órán kereszt, emellett az emelkedők adnak egy erőedzést is, hiszen hogyha megtanulunk egy-két emelkedőt erőből, akkor azért ez nagyon-nagyon tud fájni. Tehát azért ez nagyon tud olyan dolgokat tenni, amiket korábban mondjuk nem csináltunk, vagy mondjuk aszfalton nem szoktunk. Ugye ezeknek így nagyon jó helye van, és nagyon szépen el lehet helyezni. A volumen kérdése szerintem a triatlonnál is teljesen ugyanez, hogy gyűjtögetünk, időtartamot, kilométer gyűjtünk, és szoktatjuk a szervezetet ahhoz, hogy hosszan megyünk és sokat. És ami még fontos, szerintem általánosságban elmondható, hogy ha jól szeretnék menni egy 4 órás versenyen, most direkt nem kilométert mondok, akkor nekem, és ez az én elvem, nem csak az enyém egyébként, hanem kicsit diárdicsel felé beszél, most jó, hogy felhoztam őt, mert majd beszélek még róla. Szóval, hogyha jól szeretnék menni 4 órán, akkor nekem tudnom 8 órát menni. És ez az én meglátásom. Ezt most minél hosszabb egy táv, nyilván van, ha 200-at akarok menni, akkor nem fogok 400-at menni. De mondjuk így 50-80 kilométerig én el szoktam mondani, hogy akkor vagy igazán stabil félmaratonon, hogyha le tudsz menni dupla annyit, mint annyi a félmaratonod, teljesen stabilan. Úgyhogy ezt most van itt az időszak, hogy kipróbáld, hogyha eddig még nem próbáltad ki.
Itt ugye rákapcsolódik egy picit triatlon szempontból, ugye itt az alapozásnak az egyik fő feladat az aerob állóképességnek a megteremtése, ami nagyon edzett sportolóknál is azért szezon végére el tud picit tolódni, ami ugye azt jelenti, hogy anyagcsere szempontból egy picit instabbá válik a zsírmobilizáció képessége a szervezetünknek, és ebben az alapozó időszaknak az első részében végig, de az első részében ennek az aerob állóképességnek a visszaszerzése jelenti talán azt, amit az Andi mondta, hogy tudjál stabilan teljesíteni egy adott távot.
Orsi, biomechanikai szempontból az alapozó időszaknak milyen sajátosságai vannak? Mikre kell ilyenkor fókuszálni a sportolóknak?
Hát ugye különbséget tennék, mert szerintem lehet egy olyan alapozó időszak is, hogy mondjuk sérülésből jön vissza a sportoló, és akkor kezdi el újra az egész alapozást, egy adott versenyre felkészülést, meg lehet az is, hogy ugye off-season és abból jön az alapozás. Most akkor maradjunk ennél az utóbbinál. Itt ugye az alapozás időszakában az a cél elsődlegesen, hogy ugye bevezessük mondjuk az erősítéseket, kiegészítő edzéseket, és akkor ezt szépen felépíteni az szerint, hogy mi a fő sportága, hogy futás, triatlon, vagy csak kerékpár, és ugye ott mikor jön az adott verseny. Tehát itt is ugyanúgy meg szokott lenni az a ciklus, hogy az alapozás inkább egy ilyen erősítéssel, tehát az erősítésben, amit csinálunk gyakorlatokat, azoknak a helyes megtanulásával adjuk, és akkor ezt szoktuk továbbvinni, az első 4 hét vagy 6 hétben erősítünk mondjuk lábra, törzsre, és akkor ezt nehezítjük folyamatosan. Nem szoktunk elmenni a max erőig azért itt az alapozás végére, de azért az ellenállásokat, a súlyokat is azért elkezdjük szépen növelni, variáljuk a korlátokat, nehezítjük egyensúlyfejlesztéssel, igazából ilyenekkel. Tehát nagyon eléggé lehet színesíteni attól függően, hogy milyen eszközöket használunk meg. Meg igazából itt függ attól is, hogy mi a sportoló célja. Tehát neki mondjuk a törzse gyenge egy triatlonosnak is, azt kell erősíteni, akkor arra fókuszálunk az elején, de azért a lábat sem hanyagoljuk el. Mondjuk futóról beszélünk, akkor azért elsődlegesen lábra erősítünk, de azért kell mellette mondjuk törzse meg egyensúlyra is egyensúlyfejlesztésre is törekedni. Úgyhogy itt azért eléggé itt is meghatározza azt, hogy mi a célja az adott sportolónak, akár egy egy versenyen, akár az, hogy mi a gyenge pontja, és ezt erősítsük.
Akkor fontos az erősítés, tehát nem elég az, hogyha én csak megcsinálom a futóedzéseimet, és ahogy mondtad, hogy akár súlyzós edzéseket, konditermi edzéseket értesz erősítések alatt, igaz?
Igen. Igen, lehet, kezdőnek lehet az is, hogy mondjuk otthon elkezdi gyakorolni akár egy ilyen YouTube-os, videós erősítéssel, abból azért van nekünk is bőven. Ott annak a hátránya, ugye, hogyha kezdőként nem ismeri a saját testét, a saját határait, csinálhatja rosszul. Egy haladónak az viszont már kevés tud lenni. Ha mondjuk sérülésből jön egy haladó sportoló, akkor lehet, hogy elég, de ha már tényleg egy haladó, képhaladó sportoló, akkor ott már tud kevés lenni egy otthoni erősítés, hiába vannak mondjuk otthon eszközei. Én ezt tapasztaltam eddig itt a terembe járóknál, vagy akár a saját sportolóimnál is.
A kérdés most mindenkihez szól, miért fontos az erősítés? Miért fontos az erősítés egy futónak, miért fontos az erősítés egy triatlonosnak?
Csabi. Kezdem én, az Andinak el van valaki a mikrofonja, az jelzés értékű nekem, hogy akkor mondjam. Elsősorban azért fontos, mert tulajdonképpen erőt adunk át minden eszköznek. Ha futó vagy, akkor a talajra fejtesz ki erőt, ha kerékpározol, akkor a pedára fejtesz ki erőt, illetve mindegyik esetben valami fajta ellenállást küzdesz le úszóként vízbe. Tehát tulajdonképpen fejleszteni ahhoz az erőt, hogy ezt a sportág specifikus mozdulatsort minél tovább ugyanazon a frekvencián fönn tud tartani. Futóknál ugye erre való a lépésszámnak a követése, a lépéshoz követése, amikor az változik, arra már lehet egy utaló jel lehet arra, hogy sportoló kezd fáradni, erőálló képessége nem megfelelő, ugyanúgy az úszóknál, kerékpárosoknál, tehát úszóknál a csapásszám, kerékpárosoknál pedig a lábfrekvencia. Ezért fontos, hogy fejlesztjük az erőt. És az érdekes az ebben, hogy igen, elmegyünk konditerembe, súlyokkal dolgozunk, fejlesztjük az erőálló képességünket, úgymond a maximális erőnket, de ebből hogyan lesz majd utána sportág specifikus erő, tehát hogyan tudjuk ezt majd valójában átvinni a talajra kifejtve, pedálra, vagy a vízfogásunknál, hol fog ez, vagy hogyan fogjuk ezt elérni, hogy adaptálódunk. Erre van egy módszer, illetve az alapozásnak ebben is megvan a szerepe, hogy ezt hogyan és miképp tudjuk megtenni. Futásnál rövid sprintek, maximális 20-tól 40 másodperc időtartamig, kerékpáron is vannak olyan edzések, amikor rövid ideig kell fönntartani egy nagyon magas erőt, de ezek az alapozás időszakában ezek nagyon rövid gyorsaságfejlesztő szakaszok. Tehát itt nem 5 perces résztávokról beszélünk, hanem ahogy mondtam, futóknál 20-40 másodperc, kerékpárosoknál is lehet ilyesmit alkalmazni, 40 másodperces, 1 perces, majdnem az 1 perces még sok is. Abszolút így történik az erőfejlesztés. Ami tulajdonképpen, hogyha az alapozást szakaszokra bontjuk, akkor mondjuk az első szakaszban tényleg erőfejlesztést végzünk edzőterembe, a második szakaszban elkezdjük a sportág specifikussá tenni, és az alapozás harmadik szakaszában pedig vissza is veszünk ebből az edzőtermi munkából, hiszen ahogy közeledünk az alapozás vége fele, és átlépünk egy másik szakaszba, ott már tudnunk kell huzamosabb ideig fenntartani ezt a magasabb intenzitást, és ehhez kell nekünk az erő. De itt is ugyanúgy az Andi mondta, hogy el kell jutnunk A-ból B-be, nem úgy kezdjük, hogy rögtön 20 perceket akarunk maxon menni, mert hogy a szervezetünk az alapozó időszakban nem erre hivatott, hogy tudja. Ez majd az alapozó végére kell tudni, addig pedig föl kell ezt építeni.
Andi, hozzáfűzöl valamit?
Na, ezt majd vágjuk itt ki, mert a kutya iszik, és ezt meg kell vágnom.
Nem baj.
Nem bírom.
Bebüfög egyet.
Vagy fingik egyet.
Reméljük, hogy nem.
A francia bulldog, akkor az még fingik is.
Szóval akkor mi következik?
Tehát az erősítő részhez tudsz-e valamit hozzátenni? Vagy szeretnél-e?
Akkor várjál, adunk egy kis időt, hogy könnyebb legyen vágni. 3, 2, 1. Igen, az erősítésnek hozzátenném, hogy ugye Norbi ismeri ezt a módszert, hogy nagyon-nagyon szeretem alkalmazni a hegyi résztávokat, és ez pontosan azért van, mert hegyi résztávnál a futás, és sokan kérdezik, hogy miért futunk hegyre, hogyha én nem készülök olyan versenyre, amiben emelkedő van. Erre a válasz, hogy nagyon sokakat látok például úgy futni, hogy nagyon csoszogósan lépnek, nincsen meg a függőleges, megfelelő függőleges oszcilláció, nincsen meg az erő, látjuk azt, hogy nem szép maga, tehát nem hatékony maga a futó mozgás. Egyébként én is ilyen, tipikusan ilyen vagyok, aki egy kicsit csoszogva fut, ez egy enyhén ultrás betegség is. A hegyi résztávok az ellépő erőt nagyon-nagyon jól tudják fejleszteni. Egyébként teljes mértékben az egész lábat fejlesztik, tehát hogyha neked nem elég erős a lábad, nem tudod úgy koordinálni a futómozgást, az egy tök jó dolog, hogyha felerősíted a lábaidat, hegyi résztáv. De nagyon-nagyon fontos, hogy ezt észre kell csinálni, tehát ha most így valaki meghallgatja ezt a podcastot, és elindul, és elkezd órákig hegytávozni, az valószínűleg kontraproduktív lesz első körben. Ezt nagyon óvatosan kell kezdeni, illetve nagyon szeretik a sportolók azt csinálni, szinte mindenkitől ezt lát, hogy az első ismétlés az olyan erős, mint a csípős paprika, és az összes többi az elkezd így szépen bepihenni, mert hogy ugye én nagyon-nagyon szeretünk gyorsan fölérni, nagyon szeretünk erőből fölérni, viszont azt a szervezet még nem szokta meg, hogy hirtelen milyen nagy terhelést tud adni. És akkor vannak még azok a ilyen egészen érdekes megközelítései az erősítésnek, hogy szeret például terepfutóknak olyan feladatot adni, hogy zsákkal futtatom őket hegyre, ami szintén ad nekik a felső testre egy terhelést, és ez azért fontos, mert hogyha valaki olyan versenyen fog indulni, ahol viszi magával a zsákot, és hogyha ez mondjuk egy teljesen sík alapverseny, akkor is jól jöhet, hogyha felveszi magára ezt a zsákot. Ennek az alapozó időszakban tök jó helye van, hogy ilyen dolgokat csinálunk. Súlymellényt veszünk föl, van, aki lábsúllyal szokott edzeni, ezek ugyanúgy az erősítés részeit képezik, csak nem annyira unalmas, úgymond, hogy bemész és akkor egy teremben, ami egyébként nem annyira unalmas, de futás közben is tudunk erősítő dolgokat beépíteni magába az edzésbe.
Én is találkozok ezzel, hogy szakirodalomba, hogy de hát egy triatlonosnak miért kell egy nem extrém triatlonra készülő, sík, hosszú távú triatlont teljesíteni akaró embert, miért kell hegyre futtatni adott esetben? Hát erőt kell fejleszteni, ezt pedig hatékonyabban lehet, így van, ellenállásos feladatokkal, amit az Andi mondott, vagy egyáltalán olyan karakterisztikú edzésekkel pályán, ahol plusz nehezítés az, hogy fölfele kell futnod egy adott szakaszt. Csak ezt szerettem volna elmondani.
És akkor meg ráfűzöm még a te mondandódra, hogy ugye itt van ez az úgynevezett rugó effekt, hogyha, és ez szinte mindig látható, hogyha súlyokkal, azt mondjuk súlymellénnyel, táskával, zsákkal, vagy pedig emelkedőre nagyon sokat futunk, akkor amikor visszatérünk majd síkra, egyszerűen a rugó úgy megugrik a teljesítményünk, hiszen jóval könnyebbek a körülmények, ennél nehezebb körülményekhez vagyunk már adaptálva.
Ezeket a hegyi edzéseket, ezt én is szeretem amúgy nagyon.
De, bocsánat,
okay,
csak annyit még ugye ehhez az emelkedőre felfutáshoz, hogy ugye le is kell futni, tehát az is egyfajta erősítés, hogyha lefelé futunk, ugye ez a combizmot azt nagyon jól tudja erősíteni, tehát gondolom tapasztaltátok már ti is, hogy terepen, ha sokat futtok lefelé, akkor bizony ott a comb belső részén nagyon szépen be tud állni. Másrészt ugye még a terepfutás a boka körüli izmokat is nagyon jól tudja erősíteni, mert hogy stabilizálni kell a talajfogást, és ilyenkor ugye nem csak a vádli, hanem ott a lábszárizmok nagyon-nagyon szépen tudnak dolgozni. Minden technikásabb a terep, annál jobban. Tehát kvázi tényleg a terepfutás egy ilyen elég komplex erősítés a lábnak, a fölfelé is, a lefelé is, illetve ugye mivel így gyakran változik a terep, fölfelé futsz, lefelé futsz, picit síkon is futsz, ezáltal ugye a regenerációt is tud gyorsítani, mert hogy gyorsan kell, minél gyorsabban kell alkalmazkodni a változó terepviszonyokhoz, és ezt tudja így a regeneráció még segíteni.
Hú, egyébként ezek a hegyi edzések engem nagyon kinyírnak. Én tipikusan az a sportoló vagyok, aki így elfutja az elsőket, mert egyébként egy kezdőnek, mint amilyen én is vagyok, akinek azért nincsen akkora rutinja, nem ismeri annyira a testét, nehéz eltalálni azt, hogy mikor mondjuk egy 2 perces emelkedőt kell futnod, hogy mivel, milyen tempóval indítsad el, és hogy még azért legyen erőd fölfutni, tehát a 2 percet tartani, és folyamatosan tartani azt a tempót. És nekem is tényleg a vádli, meg az ahilleszem az nagyon-nagyon beszokott állni ezektől az edzésektől, és akkor nem is nagyon szeretem az Andit, és akkor aznapra engem el is vesztett úgy a család, mert engem, tehát engem speciál mentálisan is nagyon meg tud viselni az, hogyha ilyen szintű erőkifejtést kell végeznem. Ez nyilván annak köszönhető, hogy azért az erőm az nincs a helyén. Tehát, ahogy mondtátok, törzset kellene erősíteni, korizmok erősítés, stb. De hát én is egy átlagos futó vagyok, aki el szokta lógni általában az erősítéseket, és aki azt gondolja, hogy megcsinálja az edzéseket, és akkor jó lesz. Viszont még így is egyébként fejlődök, mert ezt az Andis meg tudná mondani, hogy síkon, viszont egyik hétről a másikra, és akár egy ilyen 2-3 hetes időintervallumban is, mennyire stabilizálódott az L2-es tempóm is például. Úgyhogy jók ezek az edzések.
Igen.
Még azt szerettem volna itt mondani az erőfejlesztés megkezdésével egy időben, az alapozás legelső blokkjába. Nekem Joe Phil az egy ilyen nagy kedvencem, aki tanazik meg állóképességi sportokat űz, foglalkozik vele valamilyen szinten, biztos, hogy nem kell az úriembert bemutatni. Neki van egy alapó időszak egy teóriája, hogy ezt 3 részre bontja, és mindegyik résznek 1-4 hétig 5-8 és 9-12 hétre bontja fel az alapozást, és akkor mindegyik blokknak megvan a maga szerepe, és az első blokkban, ahol ugye még a volumen is nem túl nagy, tehát abból is a mennyiségek is folyamatosan nőnek a 12 hétben, tehát az első 1-4-ig tartó héten még nincsenek nagy mennyiségek, ott például szerepel az ő metódusában az, hogy a technika és a mechanika fejlesztése, amire azt mondja, hogy úgy is lehet tempót növelni, hogy a technikán javul. Kevesebb erőbefektetéssel tudsz esetleg jobb időt úszni. A technikáddal odafigyelsz, halkonyabban használod a mozgásodat, és hogy például az alapozásnak még mindig ez is része, hogy a technikát is egy picit csiszolni az elején. Aztán szépen ez kikopik, de ez is egy ilyen szempont az alapozásban. Amire viszont én egy picit kitérnék, lehet, hogy megelőzöm a Norbit, de félek, hogy elfelejtem, és ezt bedobom, hogy az alapozásnál a túl intenzív edzések miért nem jók. Mert hogy fejlesztenek, az kétségtelen, tehát az bármi csinálják szakaszában, lehet LT2, ahogy mi hívjuk, fölötte sokat edzeni, meg lehet VO2 max edzéseket csinálni, csak kérdésként, hogy van-e értelme, hogyha mondjuk 47 múlva lesz vagy 36 hét múlva lesz a főverseny. Azért nincs értelme a túl nagy intenzitás, nagyjából 8-10 hétig tudod azt fenntartani. Tehát most elkezdesz nagyobb mennyiségű intenzív edzésmunkát VO2 max zónákba végezni, az 10 hét után nagyjából, tehát nem fogod tudni se bírni mentálisan, se, ahogy a Norbi mondta, erővel se feltétlenül, meg felesleges, mert még nem kell ott tartanod.
Akkor fölöslegesen futtat engem az Andrea hegyre.
Nem.
Az erősítésnek megvan a célja, úgyhogy így van.
Van egyébként olyan sportolótok a praxisotokban, akit kifejezetten erősítéssel tudtatok jobbá tenni?
Igen, sokan. Körülbelül mikor is kezdtük azt így jobban hangsúlyozni, hogy súlyokkal és terembe is menjünk be, ez talán valamikor tavaly volt. Tavaly előtt ezt most nem tudom pontosan, de az biztos, hogy összefutottam ezzel a cikkel, amiben a Treadhill-t tárgyalták az amerikai runners.
Ami micsoda pontosan?
A Treadhill az igazából most már kinti verziót is csinálunk belőle. A valóságban egy olyan összeállított edzés, egy napon belül 2 edzés van, ez a klasszikus Treadhill-nek az alapja. reggel van egy erősítő edzés jogka, és aztán este vagy délután fölállsz padra, és 15%-os meredekséggel, azt hiszem, hogy az alap az ilyen 2x10 perc, folyamatos felfelét kell csinálni. És ennek a kombinációja egy olyan szintű erősödést tud okozni, ami nagyon erősen látszott utána a teljesítményben. Hát ezt végig is csinálták, nagyon sokan ki is próbálták annó, ez a Trail Runner magazinban jelent meg valamikor 2-3 évvel ezelőtt. Ennek a, azt hiszem, hogy van belőle egy ilyen kutatás is, ahol nem tudom én hány embert megvizsgáltak, hogy hogyan reagálnak erre az egészre. Ezeket az edzéseket, ezeket mi is beépítettük az edzésmódszereinkbe, és nem csak azoknál, akik fölfelé kell, hogy tudjanak futni, hanem tényleg ez egy tipikus erősítés. Ez olyan, mint egy benti dombos edzés igazából, csak sokkal szabályozottabban. Ugye az a különbség, hogyha kimegyünk egy emelkedőre, akkor ritkán találunk olyan emelkedőt, ami az elejétől végéig 15%-os mondjuk, hanem akkor az elején egy picit még nem annyi, aztán nagyon meredek, aztán kicsit megint nem annyi. Szóval, hogy itt viszont folyamatos, konstans 15%-ot tart a pad, és nem tudsz mit csinálni, és ott látszódik, hogy mit csinál a keringésed, látszódik, hogy mi történik veled, milyen erő marad, mennyire tudsz, mi történik a lépésszám, nagyon sok mindent lehet látni. És ezt megcsináljuk most már külső körülmények között is, sokszor, és ráadásul ugye ezt lehet az időtartamot kicsit hosszabbítani, nagyon sokféle megközelítésből lehet ezt az edzést beépíteni. Igazából ez a kombináció nagyon-nagyon hatékony volt, de emellett, aki nem a treadmillt beépíteni, a súlyzós edzések, illetve már csak azt is el tudom mondani, hogy akik teljesen szabályosan, rendszeresen tudom, hogy megcsinálják a videós erősítéseinket, itt nem nagyon haladókról beszélek, de akár még azokról is visszatérő haladókról, ahogy ezt mondta Osi is talán, vagy Csabi, te mondtad.
Most.
Ott is igazából látom azt, hogy jóval stabilak, jóval inkább bírják azokat a dolgok, hogy hosszabban tudnak menni, kitartóbban tudnak menni, erősebbek, fejlődik a tempó, a versenyfelkészülési szakaszban sokkal többet tudunk gyorsulni, sokkal többet, magasabb tempókat tudunk elérni. Szóval igen, látszódik. Illetve hát az egyéni csúcsokon is látszódik.
Pár konkrét példát tudsz mondani? Hát, ha hallgat minket az illető.
Egyébként ez egy teljesen érdekes kérdés, mert van egy nagyon érdekes sztorim, Nyeső Andris, úgy Csabi tudja, hogy kiről van szó, és innen is puszilak a hallgatod. Andris ő azért egy speciális eset, mert nagyon-nagyon jót nevettünk amiatt, hogy ott lakott nálatok Csabi valahol, és állandóan, igen, terepultrákra készültünk. És a terepultrákhoz annan kellett az, hogy na, akkor menjen helyre, gyűjtsünk szintet. És mindig az volt, hogy így nagyon pici kis hegyek voltak, és akkor szenvedtünk vele, felment egy hegyre 20-szor, 30-szor, és akkor mondta, hogy jó, hát de itt csak ilyen laposabbak vannak, és akkor sokat mentünk síkon. És az a vicces egész, hogy amikor ez így elköltözött, és a Pilisbe felköltözött, és most egyszer csak ugye úgy döntött, hogy akkor fussunk egy sík maraton PB-t, mondom, fölköltöztél a hegyre végre, és most akkor fussunk egy maratoni PB-t, és előre nem is így terveztük az évet, de az erősítés nagyon szépen lement, tehát nagyon sok funkcionális erősítés, edzőtermi erősítéseket végigcsináltunk a tél folyamán. Aztán készültünk, ugye az UTH-ra készültünk a Júliának a 65-ös távjára, de ugye az lett volna az eredeti terv, hogy 100-on indulunk, de aztán végül nem, és inkább akkor egy spár maratonon egy 2:50-en belüli időt céloztunk meg, ami 4-es ezrek. Na most az előtte lévő időszakban pedig arra mentünk rá, hogy a Júlia is azért menjen, és minden szépen fejlődjünk, és ezt azért mondom, hogy nagyon érdekes, hogy rengeteget küldtem én őt föl le a libegő alatt. Iszletesen megadtam, hogy 2-3 órán keresztül csak föl le menjen. És ez viszonylag közel esett a maratonhoz. Azt nem mondom, hogy nagyon közel, de azért még a maraton előtt egy másfél-két hónappal még csináltunk ilyet. És ebből kijöve, és a maratoni tempóra, tehát a versenyfelkészülési időszakban nagyon szépen tudtuk hozni azt a tempót, amire szükség volt, majd pedig teljesen hibátlanul indultunk, és úgy érkeztünk célba, úgyhogy meg is lett a 2:49, nem is tudom mennyi. 2.49 valamennyi, tehát hogy nem nagyon éppen hozta. És én azt gondolom, hogy ennek az egyik legnagyobb titka az az erősítésben volt. Illetve az, hogy felkerültünk ilyen környezetbe, és tudtunk egy csomó edzést is végezni, ahol erőt kellett fejleszteni.
Ez nehéz, ez a triatlonos szempontból én ilyenkor mindig egy picit szomorú vagyok, mert tisztában vagyok azzal, hogy az én ügyfélkörömnek, vagy a sportolóimnak nagy része, hogy a család munka mellett sportol. És sokszor kompromisszumokat kell kötni, amikor nincs annyi edzésre fordítható szabadidő, amiben ezt a, hogy itt beszélünk, mind betuszkolod. Tehát az egyéni dolgokat is figyelembe kell venni, és sokszor ez a nehéz, hogy kitűzünk nagy célokat, de nem nagyon tudjuk azt az edzésmunkát hozzárendelni, amivel nagyot szakíthatnánk, vagy amivel, tehát az rengeteg edzésidő, és sajnos én a triatlonosoknál ezt látom, hogy sokszor ez marad el. Az erősítés része, mennyiség legyen meg, mert mondjuk 10x órát fog versenyezni, és ugye Andi is mondta, azért kell tudni mennyiséget, és ennek tud rovására menni sajnos az edzőtermi erősítés, sokszor még a videós otthoni gyakorlat is. Nehéz, ez nekem mindig egy ilyen nehéz téma, hogy
abszolút fegyelmezett kell lenni. Igen, tehát hogy én is kell, hogy csinálják erősítést, de őszintén sokszor előfordul, hogy nem, egyszerűen az, ha valamiről le kell mondani, akkor az lesz nyilván az első. Tehát akkor inkább az maradjon ki, pedig tudom nagyon jó, hogy ez így nem helyes, igyekszem így csinálni, de azt tudom, hogy ez mindenkinél ez van, hogyha egy edzésnek mondjuk áldozatul kell esnie a napi programnak, akkor biztos, hogy vagy egy nyújtás, vagy egy erősítés lesz. És mind a kettő az nagyon-nagyon fontos, és ami nagyon érdekes, és ezen nagyon sokat gondolkoztam az elmúlt időszakban, hogy milyen súlyban van így a mi fejünkben ez, hogy a futás, az, annak a fontossága az mondjuk akkor 85% mondjuk, és 15% az erősítés, de hogy a valóságban ez nem így van. Tehát oké, hogy megvan a futás, nagyon klassz, de ezt azért el kellett picit tolni, nem akarok számokat mondani, de hogy nagyon sokkal hangsúlyosabb az, hogy mit tudsz elérni, hogyha erősítesz, mint amilyen a mi fejünkben, ahogyan él. Mert ugye mi csak azt gondoljuk, hogy jó, hát ott emelgetjük, meg izé, meg TRX, meg húzogatom, meg izé, meg ide megyek, oda megyek, meg a nyújtásnál, de ugyanezt érzékelem, hogy hát igen, itt amilyen megálltam a mosogatónál, megnyújtottam a vádlimat 3-szor 20 másodpercig, de ott is meg kell adni az időt, igenis ott kell lenni, és csinálni kell ahhoz, hogy egyszerűen nem hanyagolhatjuk el. Ez olyan, mint hogyha az autódat elhanyagolnád, és utána nem tudnál vele menni egy idő után, mert ez, nem tartott karban.
Ez gyors egy ilyen ellenpéldát, ez nem jöttek, ezt egyetértek vele, és ez tök jó felvetés, hogy súlyozzuk, hogy a futás az mennyire fontos az erősítés rovására, de nekem ezzel kapcsolatban van egy élményem, amit olvastam, és az a Daniel Riff edzője mondta, Saturnnek hívják az úriembert, hogy erről azt kell tudni, hogy nem az a típusú edző, aki a sporttudományokat mindenek fölé helyezi, hanem inkább ilyen intuitív, tehát ő megérzések alapján edzi a sportolóit. Ettől függetlenül egy baromi sikeres edző, hát meg kell nézni a Daniel Riffet, hogy hányszoros Ironman világbajnok. És ő, az ő edzője mondta ezt, hogy amatőr sportolóknál, akik munka család mellett sportolnak, természetesen ebből kivette a profikat rögtön, a technika és az erősítés, ezeket a dolgokat nem súlyozza annyira. Mert ő is azt mondja, hogy inkább, ha a kettő közül, akkor a mennyiség legyen meg. Menjen el, úszon, sokat, ne technikázzon az úszodában, mert most elkezdett technikázni. Ezzel én sem értek egyet, csak azért dobom ezt fel, hogy ezt egy olyan edző mondja, akire meg azt mondom, hogy fú, micsoda edző, mert micsoda eredményes. De mégis azt mondja, hogy egy amatőr sportoló, ne technikázzon annyit, kell egy picit, de ne technikázzon, ne pazarolja el az idejét. Vagy a futás, inkább fusson, ne futóiskolázzon, mert az arra csak az idő megy, és a kilométer szám meg nem gyűlik. Szóval érdekes, csak így bedobom, ez érdekes szemlélet. Ez érdekes. Én sem értek vele egyet, de aki mondta, arra meg azt mondom, hogy hogy olyan eredményességgel bíró. Ez olyan, hogy az ember hallgat.
Jó, hát van olyan is, aki azt mondja, hogy ne nyújtsunk, ugye, és nem is egy ember.
Igen.
Tehát, hogy így mindenféle megközelítés van. De valóban én, amit látok, és azért elég sok sportolót látunk így a hétköznapokban, most már nagyon sok éve, az az, hogy ha hiányzik az erő, akkor messze nem fogod tudni kihozni magadból azt, amit kellene. Hogy ha hiányzik az erő, akkor adódhatnak olyan sérülések, amiket megelőzhettél volna, úgyhogy az izomfáradtság nem okoz ilyen problémát. Ez a bokáknál, például a bokasérüléseknél szerintem nagyon jellemző, hogy elmegyünk terepre, nem elég az izomerő, bum, már nem tartanak az izmok, az ízület átpróbálja, bum, kimegy a boka. Tehát ez egy nagyon jellemző dolog, hogyha erősebbek vagyunk, stabilabbak vagyunk, ezeket mind csak így tudod megszerezni. Szóval én nagyon sokféle nézettel egyetértek, de azért szóval, hogyha ezt a lehetőséget kihagyjuk, akkor megfosztjuk magunkat egyfajta plusz hozadéktól, amennyivel jobbak lehetnénk. Ez ment egy olyan, hogy erről nagyon sokat szoktunk beszélgetni, hogy fel lehet készülni nagyon kemény terepversenyekre, úgy, hogy csak aszfalton futunk, és ezt Nándival szoktam, én bár párszor ez följött témaként, és ugye fel lehet. Igen, fel lehet. Ez oké, hogy fel lehet, de mi van, hogyha mondjuk ugyanaz a két adottságú sportolóból az egyik tud terepen is edzeni, a másik nem. Akkor az jobb lesz valószínűleg a terepen is edzeni. Viszont, hogyha más oldalról közelítjük meg, van egy nagyon jó adottságú sportoló, meg mondjuk vagyok én, és a nagyon jó adottságú sportoló csak síkon tud készülni, én meg tudok versenyspecifikusan készülni, akkor elképzelhető, hogy aránytalanul, tehát gyengébb fog, mint ahogyan mehetett volna, én pedig lehet, hogy nem is tudtam volna végigmenni, hogyha nem terepen készülök. Tehát ezek ilyen, ugye az adottságból fakadó különbségeket is figyelembe kell venni az ilyesminél. Tehát ha valaki eleve úgy jön, hogy nagyon sok éve erősít, akkor ő neki lehet, hogy nem kell annyira sokat erősíteni, csak mondjuk. De aki meg nem szokott erősíteni, neki meg azért érdemes lenne eljutni egy olyan szintre, hogy azért az izomszere úgy működjön, ahogyan maximálisan ki lehet belőle hozni ezt a dolgot. Ne hagyjuk azt, hogy most így, hát igen, ebben nagyon sok ilyet lehet látni, sajnos, hogy sérülések lesznek.
Én csak ezzel le akartam zárni ezt a blokkot azzal, hogy volt egy olyan cikk is, ahol ezt magamra vettem nagyon. Az volt a megfogalmazás, hogy kezdő sportolóknál és megerdő triatlonistáknál javasolják az erősítések folytatását. Hát ezt így. És nem,
az edzetlenné
gondoltam magamra, az öregedő triatlon is. Így volt megfogalmazva, hogy öregedő triatlonista, óriási.
Kicsit kimaradt.
Ez az öregedő triatlonista.
Az Orsit kérdezném, hogy ugye itt az e-sportnál van komplex mozgásszervi analízis, futásmozgás elemzés, futótechnika, tehát miket tapasztalsz, mit látsz a hozzánk betérő sportolóknál, akik ugye átlag emberek, amiket a Csabi és Andi elmondott, azt meg tudod erősíteni?
Igen, és sokszor az erősítés hiánya miatt szoktak lesérülni, meg azt lehet, hogy az előző részben is mondtam, hogy ugye futnak, triatlonoznak, és akkor ugye nem gondolják, hogy mellette kell erősíteni, mert úgy, hát attól már erősödik, hogy fut meg, triatlonozik. Úgyhogy, és de igen, egy bizonyos szint fölött, mert tényleg, hogyha az eredményeket akarsz elérni, akkor igen, kell erősíteni. Pont ezért, amit a Csabi is, meg Andi is mondott, hogy ugye például lépésfrekvenciához jó, ha erősítesz, mert erősebbek az izmok, tovább tudod fenntartani ezt az adott lépésfrekvenciát, vagy az adott tempót. Ezt szoktam is mondani mozgáselemzésen, hogy azért, ugye, azért kell ugye erősíteni a lábat, hogy mit tudom én, ha valaki egy 40 perces 10 kilométert szeretne futni, de csak a 45 perc jött még eddig össze, hogyha elkezdesz erősíteni, akkor ugye erősebb vagy, tovább tudod fenntartani a 4 perces tempót, és nem a 4.30-at fogod a végén hozni, hanem a 4 perc. Tehát ugye ehhez is kell az erősítés. A triatlon meg ugye ebből a szempontból összetettebb, mert ugye ott a bringán, ott akár egy törzserőt, úszásnál is egy törzserőt, hogy stabilabban tartsd azt a bringát, mert főleg, hogyha könyökölsz, akkor oda azért kell egy stabilitás igazából, mert ott azért az egyensúlyra nagyon nagy szükség van, terepfutásnál ugyanúgy nagy szükség van az egyensúlyra, úgyhogy igen, ezt folyamatosan hangsúlyozom ezeken a méréseken, hogy kell az erősítés, ugyanakkor kell a nyújtás is mellé, akár a napi szintű hengerezés is, meg ezek mellé ugye nyújtás, erősítés, még a mobilizálás szoktuk mondani, mert lehet, hogy van, akinek nem feltétlenül ajánljuk azt, hogy na, akkor kezdjél el nyújtani, főleg mondjuk egy ilyen izomszakadás után, mert ott azért ugye ezt észre kell csinálni. Ott inkább lehet, hogy ezt, hogy mobilizálunk, és akkor utána kezdünk el nyújtani. Úgyhogy ezt így mind-mind észre kell csinálni, és ugye az alapozás időszak az pont erre jó, hogy ugye akár kezdő, akár haladó, ugye elkezdje szépen beépíteni az edzés tervébe azt a heti egy alkalom erősítést. És mondom, erre az alapozás igazából ideálisnak kellene lenni, mert ugye még ott nincsenek olyan specifikus futóringás edzések. Az úszás csak azért nem mondom, mert ugye az úszásban meg ott a technikázás során is lehet szerintem erősödni úszásban. Illetve az úszás technikára is lehet erősítő gyakorlatokat, ugye ezeket a nagyon tetti, azt mondtam, a sportolók a gumiszalagos erősítéseket, úgyhogy igazából mondom, az alapozás az erre ideálisnak kell, hogy legyen.
Ugye ez a nyújtás, nem nyújtás, ez egy eléggé megosztó téma. Itthon is vannak olyan edzők, akik kifejezetten aláhúzzák, hogy hosszú távfutóknak tök fölösleges nyújtani, ne nyújtsál, nem vagy gátfutó, nincsenek olyan nagy mozgástartományok. Neked erről mi a szakmai véleményed? Látsz olyan, találkozol olyan sportolókkal, akiknek pont azért alakult ki valamilyen hátránya, mert éppen nem nyújtott, nem mobilizált, és elhanyagolt a teljes mértékben a testét, az izomzatát ilyen szempontból?
Lehetnek persze ezek a túlterhelések, lehetnek akár a nyújtás mobilizálás hiányából is. Igen, a nyújtás az ilyen megosztó téma, ugye nagyon sokan mondják azt, hogy de rögtön erős edzés után, futás után kezdjél el nyújtani, vagy más azt mondja, hogy inkább pihenő napon nyújtsál. Igazából én is azt a véleményt osztom, hogy ha egy erős edzést csináltál, akár futásban, akár ringen, ott inkább hengerezzél utána egyet, és inkább azt szoktam javasolni egy pihenő napon, egy bemelegítés után nyújtál, ami akár lehet egy hengerezés is. Én szeretem azért, hogyha nyújtanak a sportolóim, vagy éppen mobilizálják magukat, mert ugye a rugalmas izmok, amik kevésbé sérülnek, és attól lesz rugalmas az izmod, hogyha azért nyújtod meg. Gondolod, de egész nap ülsz, azért egy nagyon sokan ülnek egész nap egy kötött pozícióban, fölett már érzed, hogy úgy, hogy bekötöttél, tehát már csak itt lehet érezni azt, hogy mennyire jó az, hogyha picit meg tudunk nyújtózni, és itt van benne már a nyújtás. Úgyhogy ezért én inkább nyújtáspárti vagyok.
Egyébként te, mint szakember, ezeken a méréseken miből látod azt, hogy adott esetben a sportolónak, akit vizsgálsz, mi a gyengesége, mit kell erősíteni, mik ezek a jelek?
Hát ezt mondjuk egy ilyen, akár a komplex mozgásszervi analízisen vannak ilyen tesztek, például mennyire tud előrehajolni nyújtott térdel, mennyire van a keze a talajtól, nyújtva van-e a térd, ezekből lehet látni. Mondjuk a mozgáselemzés során mondjuk az elrugaszkodásnál mennyire tudja hátravinni a lábát. Ugye ott a csípő kötöttség azért eléggé szabályozza ezt, nem tudja hátravinni kellően, akkor azért ott gyanakodhatunk arra, hogy a csípő orvasz az kötött, és azt nem engedi hátra lendíteni a lábát. Úgyhogy ilyen apróságokból lehet.
Kicsit lezárva így ezt az erősítős témát, beszéljünk még a teljesítménydiagnosztikáról. A teljesítménydiagnosztikának milyen szerepe van itt az alapozásban? Mennyire támaszkodtok ti ezekre az eredményekre, Csabi és Andi?
Kezdem én. Bár csak azért, mert ugye én laborban is csinálok ilyen méréseket, és használom is őket. Én azt gondolom, hogy erről már volt szó, hogy ugye az edzettebb sportolóknál is szezon elején lehet látni, hogy mondjuk az arra váló képességük az picit így elmozdult, és nem annyira stabil, mint mondjuk gyalazás utáni időszaknál végzett vizsgálatnál. De egyértelmű jele az annak, hogy az alapozás az milyen fókuszon történjen. Szóval nagyon, valakinek nagyon drasztikusan emelkedő laktátgörbét látunk, akkor egyértelmű, hogy ott az anyagcsere folyamatokat azt még fejleszteni kell, ott érdemesebb, hosszabb alapozásba gondolkodni, hiszen azért ennek kell, míg adaptálódnak ezek a fajta edzések. De igen, tehát abszolút lehet ebből leszűrni azt, hogy milyen alapozásra lesz szükség, mire lehet nagyobb fókuszt végezni. Tehát, hogyha a stabil alapa jön, akkor egyértelmű, hogy a idő másra, akár technikára, akár erősítésre, természetesen akkor is kell csinálni az állóképességi edzéseket, de nem mindegy, hogy honnan indulunk. És erre ez a legegyszerűbb módszer, ezt máshogy nem tudod megnézni. És ugye ezt rögtön itt mondom is, hogy bár évek óta mondjuk, próbáljuk kihangsúlyozni, hogy egy púzus zónákat állítunk föl, de nem a púzus határozza meg, hanem a laktát görbének a karaktere az, ami meghatározza, hogy éppen milyen púzus tartományt hozunk létre, és szerintem ez a legfontosabb, azt gondolom, hogy milyen laktát görbéd van, és hogy ebből mit kell kihozni majd a versenyre.
Igen, csak ugyanez egyébként, amit Csabi elmondott, nagyon, nagyon fontos szerintem az, hogy megnézzük, hogyha tényleg sikerült a főversenyen elindulni, és végigmenni, és aztán vége van, akkor lássuk, hogy mennyire tolódtunk el, mert ugye ez egy tioli ilyen szempontból, hogy az állóképesség a versenyfelkészülési szakaszban, illetve a szezonnak, ahogy közeledünk a versenyhez, az úgy, hát ugye olyasmi a kötélhúzás egy picit, hogyha errefelé húzódik el a hangsúly, akkor a másik az a közeli tanulához, hogyha a másik irányba, akkor a másik dolog közelít a nullához, és ez összes sport, tehát gyakorlatilag ezt nagyon sok területén elmondhatjuk a sportban a felkészülésnek, hogyha az erő, hogyha a tempót, hogyha az állóképességet próbáljuk fejleszteni, akkor azok mind egy picit ellenhatással vannak egymásra, tehát mindig egyensúlyt kell tudni tartani, csak hát ugye azt nyilván versenyfelkészülésnél nem, ott arra dolgozunk, hogy gyors legyél, és minél jobban teljesíts. Ezért, amikor eljönnek a mérésre, amikor az alapozást kezdjük, látjuk azt, hogy miből fogunk kiindulni, és hogyha van egy ilyen kiinduló mérésünk, ez azért nagyon jó, mert az alapozás végén láthatjuk, hogy honnan indultunk, és hová jutottunk el, tehát, hogy elértük-e azt, amit szerettünk volna ezzel az alapozással. És ez is egy nagyon fontos dolog szerintem, és hogy van egy indulási alapunk.
És akkor így mondom is, hogy ebből a szempontból szerintem a legjobb az emeleses tesztünk, hiszen ott a laktát küszöböt meghatározzuk, ugyanúgy, mint a hagyományos klasszikus, inkább úgy mondom, klasszikus teljesítménydiagnosztikánál, viszont az LT2-t is laktátból határozunk meg, ellenben mondjuk a klasszikusnál, ahol egy 1,5 milliómolos fixált küszöbben dolgozunk, ez mondjuk mindegy is, de az MLS-es tesztnél azt a küszöbet is meghatározunk, amire azt mondjuk, hogy az alapozáson ne nagyon menjünk fölé. Vagy ha fölé is megyünk, akkor csak ilyen 20-40 másodperces maxim dátum. Meg, igen, végülis, ja, amikor VL maxot csinálunk, az érdekes, mert ugye az is egy rövid maximális, és ott is fölé megyünk. Tehát ott fölé megyünk, de nagyon rövid ideig. Tehát csak azt mondom, az alapozásban, amikor rövid intervallokat, ilyen 20 másodperces belefutásokat csinálunk, akkor azért az is jó visszajelzés, hogy hova tudunk elni, milyen sebesség, milyen laktát válasza van a szervezetünknek. Ugye ezt kell majd az alapozás utáni időszakra elérni, hogy egyre többet tudjunk abba a tartományba eltölteni, hogy a feltermelődő laktát ott le is tudjuk bontani.
Igen, és amit én még itt szoktam figyelni, az ugye nem amiről ez az ásás, vagy az LT2, hanem az LT1-nek az alakulását is azért szoktam figyelni. Ugye az szokott jellemzően lenni az első, ahol megint indul jobban a laktáttermelés, és hogyha az nincsen eléggé magasan, vagy relatív, hogy megvizsgáljuk, hogy mi a maximális teljesítmény, és ahhoz képest nagyon-nagyon leúszik, akkor az érdemes dolgozni. Tehát ezeket azért figyelni kell, főleg amikor az alapozásba belemegyünk, mert ez pont az az időszak, ahol ezt tudjuk fejleszteni szépen ügyesen. A versenyfelkészülés alatt azért erre annyira nincsen, mert erre nem tudunk ennyire hangsúlyt fektetni, szóval simán előfordulhat, hogy ez egy picit valamire elcsúszik, már az eltér, tehát ezt nyugodtan lehet az alapozási időszaknál figyelembe venni, hogy ezt egy picit próbáljuk meg följebb tolni, hogy minél nagyobb történjen meg ez a laktátemelkedés, az első komolyabb laktátemelkedés.
Ugye ez az MLS-es teszt így nagyjából egy éve, így tavaly novemberben vezettük be. Milyen tapasztalataitok vannak így egy év távlatából? Mennyit adott hozzá nektek az edzői munkátokhoz ez a fajta protokoll?
Sokat, nagyon sokat. Én nagyon szerettem a klasszik teljesítménydiagnosztikával is dolgozni, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos információkkal szolgál, de ami nagyon nagy különbség, és amit a Csabi előbb említett, egy nagyon fontos dolog, hogy anyagcseréből határozunk meg küszöböt itt ebben az esetben, és nem csak közvetetten, hanem közvetlenül, tehát az ott van az a pont, ahol, tehát az MLS-es az a pont, ahol pontosan annyi laktátot termelünk, amennyit mi el tudunk mondani, tehát nem lesz felhalmozódás még. Ugye ami nagyon fontos, hogy ez a hagyományos méréseknél mennyire fontos, tehát az kettő ez nem fogja nagyon pontosan megmutatni ezt nekünk. Ez a valóságban vagy az MLS-essel bizonyos százalékban előfordulhat, hogy egybeesik, de van, hogy alá vagy fölé kerül az LT2, tehát az MLS-es az a pont, az biztos. Tehát ha oda eljössz egy MLS-es mérésre, tudni fogjuk azt, hogy hol van az a pont, ahol neked ez az egyensúly van. És ez azért nagyon fontos dolog, mert amikor résztávokat szeretnék futtatni mondjuk egy futóval, és azt szeretném, hogy ezek a résztávok úgy sikerüljenek, most legyen az a cél ennek edzésnek, hogy 12 ismétlést legyen képes teljesíteni ebből, akkor ugye azt kell tudnom, hogy mennyi ideig kell pihennie ahhoz, hogy ez a 12 teljesen jól teljesülhessen. Azt is tudnom kell nyilván, hogy fölé szeretnék-e menni ennek az MLS-es küszöbnek, vagy sem. Tudnom kell, hogy mi a célja ugye az edzésnek. Lehet célja az, hogy fölé megyek, lehet célja, hogy nem. Ha fölé megyek, akkor gyakorlatilag a lebontást is ugye úgy tudom kiszámolni, hogy annyi időtartamot tudok megadni. Erről egyébként írtam egy cikket a Pulzus magazinba, és ott elég jól el is magyaráztam, hogy hogyan lehet ezt kikalkulálni. Attól függően, hogy mit szeretnénk ezekkel az edzésekkel elérni, tökéletesen pontosan válaszol nekünk arra, hogy az intervallumok között mennyi időt kell pihenni ahhoz, hogy maradéktalanul kivitelezze ezeket az edzéseket. És ez azért jó, mert nem lesznek olyan edzésünk, ahol mondjuk 12 ismétlésből a 9-nél meghaltam, hanem pontosan végig tudja, nem fog szeretni, mert ugye, hát végig csinál, és nem mondta azt a 9-nél, hogy köszönöm szépen, de lehetséges, hogy még úgy is meg tudom rajzolni, hogy 24-et csináljon meg, hogyha nagyon gonosz vagyok. Szóval ezért nagyon fontos az, hogy ezeket a számokat ismerjük, és ugye az MLS-es tesztnél van egy laktát lebontásnak, tehát felszaporodás görbe, amiből ezeket számoljuk, és ezek is nagyon fontos adatok, illetve nyugalmi laktátot is, ami szintén egy nagyon-nagyon fontos adat, illetve a laktát megnyugvását vizsgáljuk pontosabban, mert nyugalmi laktát van a klasszikusban is, passzív és aktív állapotban is megvizsgáljuk azt, akár, hogy milyen mértékű a laktáknak a lebontása. Pont most volt egyébként egy ilyen, amit így a sportoló edzői közösségben megosztottam, ahol ugye Máté-nak az egyik futómnak az eredményeit nézegettük végig, és neki voltak rendkívül gyenge laktát lebontó képességgel érkezett fél évvel ezelőtt, és azért az edzés munkám köszönhetően nagyon-nagyon szépen sikerült ezt feltornáztunk oda, hogy egy elég jó laktát lebontás jött össze belőle. Úgyhogy lehet ezeken dolgozni, de ehhez fontos volt az, hogy lássam azt, az első mérés egy MLS-es legyen, és lássam azt, hogy nagyon rossz ez a tulajdonság, ez a képessége, ez nagyon rossz, ez nagyon gyenge, úgymond, nem mondom, hogy rossz, mert ez nem rossz. Egyszerűen csak gyengébb, mint amilyennek ő kellene, hogy legyen, és ezen tudunk fejleszteni. Meg is volt a szűk keresztmetszet, és tudtunk rajta dolgozni. Ugye ezt az MLS-es teszt nagyon szépen meg tudja mutatni.
A diagnosztikára csak annyit, hogy én azt gondolom, hogy azt kell tudatosítani, hogy az mindig egy, ez a legjobb megfogalmazás, ez egy tökéletes iránytű. Egy önmagában egy egyszerre elvégzett diagnosztika az egy pillanatnyi állapot. Amikor már több felkészülés ugyanazon szakaszán elvégzett diagnosztikákat nézve lehet nagyon szép trendeket látni, hogy hogyan indulunk neki az adott szezonnak. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy diagnosztika az egy nagyon jó dolog, egy pillanatnyi állapotot feltérképezni, aztán utána a következő az már arra jó, hogy meglássuk, hogy milyen utat jártunk be, működött az edzésterv, vagy kell-e változtatni. Ez mindig egy iránytű nekünk.
Ugye itt vagyunk most benne a télben, vagy hát a tél küszöbén, így december elején, és ugye ez a betegségeknek a meleg ágy, ez az időszak, gyerek hazahozza az iskolából, te megfázolod kint, mert rosszul öltözködsz föl. Mit tudtok javasolni a sportolóknak, hogy mikor van az a pont, amikor betegen ne indulj el? Hát nyilván alapvetően az, hogy betegen ne indulj el sportolni, de mikor van az a pont, amikor a sportolónak látnia kell, hogy itt már jó, hogyha szólok az edzőmnek, hogy nem érzem jól magam, és akkor valamit csináljunk az edzéstervvel. Mennyire jellemző az, hogy szólnak nektek? Mert múltkor beszéltünk arról, hogy van egy-kettő olyan figura, aki rosszul érzi magát, lenyomja az edzést, és akkor kipurcan. Andi?
Hát nekem jelző, tehát én azért nagyon, nagyon tudok haragudni, hogyha nem szólnak időben, úgyhogy ezt azért szerintem az idő elmúlt évek alapján megtanulták, hogy szólnak, tehát szólnak mindenféleképpen, és ezt, hát most ez csúnya szó lesz, de el is várom, meg nagyon, nagyon fontosnak tartom. Ez az, hogy egy kicsit fáj a torka, az nem tűnik olyan nagy dolognak, viszont elképzelhető, hogy olyan problémákhoz vezet később, amiben meg majd alig fogunk tudni kijönni. Tehát, hogyha valami kis probléma van, az még azt mondom, hogy ki lehet vele menni edzeni, de mindig az, amikor ez a kérdés felmerül, hogy kimenjek-e vele edzeni, akkor én azt szoktam javasolni, hogy vizsgáld meg, ha nincs láz, mert ugye a láz az egy olyan dolog, hogy mindig az első kérdésem, lázad van. Hőemelkedésed van? Nincs, akkor oké, gondoljuk végig, hogy mennyire érzed magad, szubjektíven megvizsgálod, mennyire érzed magad fáradtnak, rottyon, mennyire érzed a motivációt, hogy te most kimenj, és hogyha itt akkor azt mondod, hogy mondjuk egy 10-es skálán a motivációm 5 alatt van, akkor az felejtős, akkor teljesen mindegy, hogy elképzeled, hogy meg tudtad csinálni, akkor nem menjél ki. Hogyha láz hőemelkedés, akkor semmi kérdés, tehát ott akkor nem megyünk sehova. Ott ilyennel egyáltalán nem megyünk sehova. Ez nálam az alapszabály. De egyébként, amit az előbb mondtam, abból is lehetnek problémák, hogy egy picike problémából tényleg van egy rossz, utána kimegyek, hogy muszáj megcsinálni, mert különben nem, jövőre nem lesz meg a főversenyem, pont ezen az edzésen fog múlni, és akkor kimegyünk, rosszul vagyunk felöltözve, borzalmas az élmény, a motivációnkat is teljesen kikészíti, akár még lehet, hogy mondjuk ha futás, akkor bele is kell sétálnom, vagy a bringán megfázok, vagy még jön az eső, meg a hó, meg a minden is, és aztán lesz belőle egy sokkal nagyobb probléma. Tehát ezt mindig azt mondom, vizsgáljuk meg magunkat, hogy motivációban érezzük ezt a dolgot. Oké, van, akinek kell egy kis ösztönzés, és egyébként a motivációja nem mindig magas. De valójában, amikor betegek vagyunk, akkor ez egy fontosabb kérdés szerintem.
Annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy azzal kell tisztában lenni, hogy amikor a lázunk vagy hőemelkedésünk van, akkor az immunrendszerünk épp azon dolgozik, hogy helyreállítsa azt, ami tehát az egyensúlyi helyzetet létrehozza a szervezetünkbe. Tehát most arra még elmegyünk futni, akkor nem segítjük ezt a regenerálódási folyamatot, hanem lassítjuk, és amit az Andi mondott, abból lesz inkább az elhúzódó probléma. Én is azt mondom, hogy kicsit folyik az orrom, kettőt küszöktem, de jól vagyok, könnyű edzésem van. Egyértelmű, hogy akkor nem érdemes már intenzív edzés munkát nagyon kezdeni. Akkor ha van kedv, motiváció, ki kell menni egyet kocogni, lehet, hogy még használ is. Erre érdemes figyelni. Én is harapok ezért, hogyha vasárnap vagy hétfőn az edzés kommenteket nézvén értesülök arra, hogy hát amúgy nem voltam jó, de azért kimentem, de nagyon rosszul ment. Tehát, hogy ettől be tudok sérülni, de akkor miért nem beszélünk erről? Ez ugyanilyen, amikor valakinek fáj valamilyen, és nem megfázás, vagy sérüléssel, de azért kimentem. Oké, minek? Tehát ezek igen, ezek jobb, ha az edzőt ezekről értesül. Én nekem néhány ilyen hasznos tippem, amit szoktam, illetve kommentekben gyakran szembesülök, hogy néha egy ilyen téli vagy hideg időbe végzett edzés után izzadtan jön a levezető rész, és annyira le kell lassítaniuk, hogy írják, hogy majdnem megfagytak. Ilyet én mindig azt írom, hogy azért ez ne legyen. Tehát, hogy az veszélyesebb, akkor inkább ne lassíts le annyira, inkább a levezető rész az legyen egy picit rugalmasabb, de nehogy megfáz. Soha nem edzés középső részén fázunk meg, hanem akkor fázunk meg, amikor megállunk, ház előtt elkezdünk nyújtani, jeges szél van, de még meg kicsit meggyújtom a nem tudom mivel, és akkor ott 10 percig vizes ruhába, a jeges szélbe, meg a nem tudom mibe átsorgunk a ház előtt. De mindig azt mondom, hogy ilyenkor érdemes egy picit ezeket képlékenyen kezelni, ne lassítsunk vissza annyira a levezetésnél, hogy megfagyjunk, hogy vacogjunk, és a ház előtt nem kell megállni még ott órát nyomkodni, meg nem tudom, hanem belenni a hideg ruhát, és akkor el kellett kezdeni akár a nyújtást, az órát nézegetni, hogy mennyi volt, meg hogy volt. Én ezeket tudnám elmondani.
Igen, itt Csabi, ez az ajtótól ajtóig szabály, amit én szoktam mondani, hogy kilépünk az ajtón, és akkor van az edzésnek vége, amikor beléptünk az ajtón. Mert hogyha azóta nyújtogattunk ott a hideg, fagyos szélben, meg ilyesmünket, az elég nagy gondot tud okozni.
Igen.
A másik, amit még szoktam mondani, hogy nagyon sokan kézről fáznak, vagy kézről fázunk, a kesztyű az mindig legyen ott, és a kesztyűt föl-le, azzal nagyon jól lehet hőt szabályozni. Ugye ez mondható el sokaknál, mondjuk a sapkára, levenni, fölvenni, ahogyan komfortos, viszont a hőérzetre folyamatosan figyelni. Tehát, hogyha ha elkezd valaki fázni, mert mondják, hogy amikor kimegyünk és elindulunk hidegben futni, mondjuk vegyük a futást, futni megyünk, akkor ott az a jó, hogyha egy hajszálnyit fázunk, úgy vagyunk fölöltözve, hogy álló helyzetben egy hajszálnyit fázunk, de ez álló helyzet, nem alacsony intenzitáson fázunk, hanem álló helyzetben fázunk, és ugye ezt össze szokták téveszteni. Mert hogyha én elindulok egy nagyon alacsony intenzitáson, akkor nem fázhatok. Viszont amiről viszont te beszélsz, az az erős rész után a levezetés, amikor szakszét vagy izzadó, meg már óhatatlan, hogy fázol. Úgyhogy igen, ezzel egyetértek, hogy sietni kell haza akkor. És forró ital tea formájában. Nem forrad bor formájában.
Most itt még hozzáfűzöl ehhez valamit?
Hát én annyit, hogy ugye triatlonozom, és ugye ilyenkor úszás után meg kell szállítani a hajunkat bizony, és nem csak nekünk, nőknek, lányoknak, hanem a srácok is. Vagy legalább egy sapkát húzzatok a fejetekre, és ne vizes fejjel rohangáljatok utána kint, mert annan is nagyon könnyen lehet fázni. De amúgy ugyanezeket mondanám, tehát, hogy betegen, illetve lázas a hőemelkedés sem ugye nem, és utána meg mellette meg egyéni, hogyha tényleg így kettőt tűzszöksz, és kicsit folyik az orrod, de úgy érzed, hogy kimennél, akkor tényleg csak egy laza regeneráló maximum ez. Tehát akkor ne a 1000 métereket fúzd meg, amiket mondjuk tempóra kell, hanem tényleg csak egy lazát, vagy kocog, vagy inkább akkor ilyenkor lehet, hogy egy benti nyújtás, jóga, egy benti görgőzés, különös esetében lehet, hogy jobbat esik, akkor ezeket tényleg figyeljünk magunkra, és igazából az segíteni ezeknek az eldöntésében.
És mindig beszélj az edződdel, kommunikáció, kommunikáció, kommunikáció.
Igen. Igen,
A nap elején egy messenger üzenet, vagy egy gyors telefonhívás, hogy most ez van, mit csinálja.
Igen.
Jó, záró gondolatok, egy pár mondatba foglaljátok össze, kérlek, akkor ezt az alapozást, Csabi.
Pár gondolat, mennyiségi edzésmunka, erősítéssel rövid, maximális, sporták specifikus terhelésekkel, és igazából az aeróbáló képességnek a stabilizálása fontosabb. És természetesen itt is lehet blokkokra bontani egy hosszabb időszakot, és az elejéből itt is úgy megyünk, hogy az alacsonyabb mennyiségből, alacsonyabb intenzitásról szépen növekedve a mennyiségben, és intenzitásban még nem annyira, de egyértelmű, hogy mennyiségi edzés munkát kell javasolt elvégezni. Én ezt tudnám mondani.
Akkor én a mentális oldalát fogom meg, a sötétet, a hideget, és azt, hogy motiváljuk magunkat, hogy igyekezzünk olyan dolgokat így kialakítani, a szokásokat ebben a hideg téli időben, ami segít motiváltnak maradni. Nekem például tök jó, mostanában nézek tök sok ilyen terepfutó filmet, ahol szépen az erdőben gyönyörűen futkosnak, és végig mennek kihívásokon, végig mennek versenyeken. Sokkal motiváltabban indulok el utána a hidegben, meg a rossz időben, szóval motiváljátok magatokat, hallgassatok, nézzetek ilyen műsorokat, de kifejezetten olyanokat, amik így a pozitív motivációt erősítik. Ezek nagyon sokat tudnak segíteni, és akkor szépen föl a ruci, és lehet menni edzeni.
Rosi?
Hát én ezekhez még annyit fűznék hozzá, hogy ugye itt az alapozás időszakában lehet bevezetni az erősítést, és rendszeressé tenni az edzéseinkben. Az erősítés úgy beletartozik a nyújtás, hengerezés is. Ezt tudnám így pluszba hozzáfűzni.
Jó van, köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen megint az értékes gondolatokat tőletek. Ez volt a Pulzus Podcastnek a 12. adása a 3. évadban. Figyeljétek továbbra is a social csatornáinkat, hiszen most már jönnek majd az új részek. A következő az valószínűleg egy Walter Attila interjú lesz. Őt ugye a Pulzus magazin következő hamarosan megjelenő számába interjú voltuk, és ez egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt, úgyhogy azt ajánlom majd a figyelmetekbe. És továbbra is állunk a rendelkezésetekre. Bármilyen olyan sportszolgáltatás van, amivel szeretnétek fejleszteni a teljesítményeteket, akár teljesítménydiagnosztika, akár edzéstervezés, akár futásmozgás elemzés, azt megtaláljátok az nsport.hu-n, és gyertek. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, ez volt a Pulzus Podcast, sziasztok!